Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvassuk, a rómaiakhoz írt levél 16. részéből, a 17. verstől a 20. versig. A rómaiakhoz írt levél 16. részében a 17. verstől a 20. versig ezt olvassuk. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszéddel, meg hízelgetéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. Mert a ti engedélmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok. De akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a lábatok alatt hamar. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, legyen veletek. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy Péter apostol hogyan inti, figyelmezteti az ő levelének olvasóit, az első keresztjéneket, a különböző hamis próféták, hamis tanítók veszélyére. És tanította arra, hogy hogyan viselkedjenek ezekkel szembe a keresztjének. Most Pál apostoltól olvastunk egy kis részletet, és ebben Pál apostol is, abban a levélben, amit a római keresztjéneknek írt, ebben a levélben is hasonló húrokat penget, mint amit Péter apostol is pengetett már az ő levelének olvasóihoz, vagy nak. Fontos dolog megfontolnunk ezeket az apostoli intelmeket, és ahogy a múltkor megfontoltuk Péter szavait, most fontoljuk meg Pál apostolnak is a szavait, mert azért ezek az emberek nemcsak, hogy apostolok voltak, hanem hát Isten lelke, a Szent Lélek Isten szólott ő bennük, és amit mondtak, azt nemcsak az ő saját koruk keresztjéneinek mondták, hanem az minden korok keresztjéneire vonatkozik. Hozzánk is ma szólnak ezek a drága és fontos szavak. Pál apostol először is a tanítókat, ezeket a tévtanítókat jellemzi. És ezt nem győzöm eleget hangoztatni, hogy az apostol arra mutat rá, hogy ezek a tévtanítók, ezek a kereszténységnek a szívét támadják meg. A kereszténységnek a szíve, testvéreim, nem az érzelmek, nem ilyen hangulatok, hanem egy racionális tanítás, racionális hittan, hitismeret anyag. Ez az, amire oly sok embernek, akik egymástól ezernyi dologba különböznek, mert mondjuk zsidók voltak születésüknél fogva, vagy éppen pogányok, vagy férfiak, vagy nők, vagy műveltek, vagy kevésbé műveltek, vagy öregek, vagy fiatalok. Ez az, tudnélik a keresztjén hittan, hitismeret anyag, ez az, amire ezeknek az oly annyira különböző embereknek a hite épül, ami ezeket az embereket közösséggé formálja. Ami ezeknek az embereknek az egész hit életét, kegyes életét, hogy így mondjam, meghatározza. Ami meghatározza ezeknek az embereknek a közösségét. Ami meghatározza a világban való küldetésüket, a mondani valójukat a világ felé, a szolgálatukat a világ felé. Ismétlem, hogy aki a keresztjén hitigazságokat, hitismereteket, amiket Isten a régi próféták, vagy újabban az apostolok által kijelentett, és leíratott a Bibliába, aki ezeket elkezdi piszkálni, az tévtanító. Márpedig abban a régi időben is, nem csak az Ószövetségben, az Újszövetségi időkben is voltak olyan emberek, akik előjöttek és elkezdték birizgálni ezeket a fontosabbnál is fontosabb tanításokat. Nyilvánvaló, hogy Pál apostol számára is, meg hát az olvasói számára is már abban az időben létezett egy olyan tanbeli, tanításbeli hitismereti norma, ami tabu volt, amit nem lehetett bántani, nem lehetett érinteni. De a tévtanítók éppen ezt a tabut vették, hogy így mondjam, támadás alá. Ezt vették célkeresztbe. És ezt igyekeztek valahogyan elferdíteni, eltorzítani. Már azt mindenki tudja, hogy nem nagyon kell mondjuk egy zenekarba, majd egy zenészek vannak mai napon, nem nagyon kell egy zenekarba túl sok hamisan játszó hangszer, hogy az egész zenekarnak a harmóniáját megrontsa. Elég, ha a trombitás mondjuk félrefúj egy-két hangot, ugye? Vagy lehet az nagyon szép kórus, hogy a karnagyurunkra is hadd célozzak, ha rosszul int be a kórusnak, és a kórus követi engedelmesen, akkor aztán akkor a káosz támad, mint annak a rendje. Pedig csak egy rossz mozdulat volt. De hát van hegedűsünk is, nehogy kihagyjam, ugye. Kicsit a szünetbe belehúz egy-két hangot. Hát az egész megromlik. Nem sok minden kell, testvérek, ahhoz, hogy a keresztjén hittan, hitismeret eltorzítassék, elvesse a harmóniáját. Elég máshova helyezni a hangsúlyokat, mint ahol azok vannak. Elég elhagyni belőle egy-két kis mozzanatot. Elég hozzátenni valamit. És már is el van rontva. Elég meghazudtolni. Nem nyíltan, csak olyan szőrmentén egy kicsit meghazudtolni. Elég vitatni. És már is egyszerűen elkezd az egész keresztjén hit tan, hit ismeret anyag, ami egy élő, szinte úgy mondanám, hogy élő, koherens egészet képez, elkezd elváltozni, eltorzulni. És majd beszélünk róla, hogyha ez eltorzul, akkor eltorzul a keresztényeknek a hite is, eltorzul a kegyes életük is, eltorzul az egész közösségi életük, és eltorzul a világ felé való szolgálatuk is. Vagyis elindul egy láncreakció. Olyan, mint mikor egy pókháló van valahol, és egy picit csak hozzáérünk. És az egész elkezd megremegni. Pók összehúzza magát ilyetten a közepén. Nem szabad, testvérek, ezt figyelmen kívül hagyni, hogy a mai világban egy csomó olyan ember van, tényleg egy csomó, az egyházban, az egyházakban, felekezetekben, akik olyan módon tanítanak, azt mondják az embereknek, ami nem teljesen egyezik a bibliai kijelentéssel, az apostolok tudományával. Már az Ószövetségben is voltak ilyen hamis proféták, ott tébláboltak a nép között, és hol ezt, hol azt mondták. Nem győztek velük az Úr prófétái hadakozni, a múltkor is láttuk. Olvassátok Jeremiás könyvét, vagy más ószövetségi könyveket is. Ott is állandóan valamiben megváltoztatni az Úr szavát. Ez volt a fő ügyük ezeknek a hamis prófétáknak, hamis tanítóknak. És de minket jobban érint az Új Szövetség. Az Új Szövetségben is ott vannak ezek az emberek. Ezeket a tévtanításokat, amik a keresztény hitnek az integritását, a koherens egész voltát támadják, finoman vagy durván, testvérek, ezekre mindig reagálni kell valahogyan. Majd mindjárt beszélünk arról, hogy hogyan kell rájuk reagálni, de a lényeg, hogy ezt megértsük. Azt mondja Pál apostol itt a római gyülekezetnek, hogy ezek az emberek meghasonlásokat és botránkozásokat gerjesztenek a tudomány körül, amelyet tanultatok. Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ugye meghasonlásokat okoznak a tudomány körül. Vagyis elkezdenek valamit tanítani. Mondjuk én elkezdeném itt azt tanítani, hogy Jézus Krisztus igazából nem támad fel a halálból, csak a tanítványok úgy hitték. Akkor mindjárt lenne itt a gyülekezetben 100 ember, amelyik azt mondaná, hogy ha-ha, állj csak meg. Zoltán testvér, miről beszélsz te? Hát én arról beszélek, hogy. De a Bibliában az van, hogy. És a tudomány körül, egy hittétel körül már is kialakulna közöttünk egy feszültség, egy meghasonlás, szembenállás. Nagyon rosszul tenném, ha én ilyeneket mondanék, ti meg nagyon jól tennétek, ha szembeszállnátok velem. Kialakulna ugyan egy veszekedés, egy feszültség, egy vita, de annak ki kell alakulnia. Erre, ezekre mondja Pál, hogy szükség, hogy ilyen jellegű meghasonlások legyenek az Isten népébe. Azon ne vitatkozzunk soha, hogy most a tiszteletes úrom milyen színű a nyakkendő, vagy milyen színű az oknia, de hát akkor a tied meg nem olyan, mint az övé, és akkor te nem kéne ugyanúgy öltözni, mint neki, vagy erről is lehet vitatkozni, de hát erről fölösleges. De vannak dolgok, amikről meg muszáj, kell, és már is létrejön a gyülekezetbe egy feszültség, mert a tanítás körül valaki elkezd piszkálódni, és rosszat mond, helytelen dolgot mond. Létrejön a feszültség. És a másik, amit mond az apostol, hogy ezek a tévtanítók nem csak, hogy ilyen vitákat szülnek, nem az igaz tanítók szülik a vitákat az egyházba, soha a gyülekezet, nem ővelük van a probléma, hanem azokkal, akik tévtanításokat mondanak, és össze-vissza kezdenek beszélni, és kihívják maguk ellen a többieknek azt, hogy muszáj ellenállni, és ellent kell mondani nekik. A másik, amit mond az apostol, hogy ezek a tévtanítók botránkozásokat gerjesztenek a tudomány körül, melyet tanultatok. Vagyis ez azt jelenti, hogy gyűlöletessé teszik különböző fortélyokkal és csellekkel Isten igazságát. Például Isten beszél arról a Bibliába elejétől a végig, hogy ő szuverén Isten. Hogy ő irányít mindent. Azt is, hogy ki fog üdvözülni és ki nem fog üdvözülni. És akkor előjönnek emberek, és elkezdik mondogatni a hívők között, hogy Isten nem szuverén Isten, csak korlátozottan szuverén. Isten akaratának ellent lehet állni, és az ember képes arra, hogy ellenálljon. Mert az embernek szabad akarata, és elkezdenek erről beszélni, hogy az embernek milyen szabad akarata van, hogy az Istennek ellenáll, vagy éppen enged az Istennek. Mint hogyha ez az emberen múlna. Mint ha legyőzhetné az ember az Istent. Az Istent alábecsülik, az ember túlbecsülik. És addig sutyorogják ezeket a dolgokat, amíg egyszer csak azt érzik hívő emberek, hogy hát amit a Biblia mond, az nem is úgy van. Isten nem is szuverén. És megbotránkoznak a Bibliának az igazságába. Azért, mert a tévtanítók elhitetik velük, hogy a Bibliának nincs igaza, hanem nekik van igazuk a hazugságaikkal, meg a féligazságaikkal. Megbotránkoztatják a tudományban. Előjön egy ember, és mondja, nagy tanító, nagy teológus, nagy hírű ember, sok könyvet ír, és előjön, és elkezdi mondani, hogy Jézus Krisztusnak a kereszt áldozata nem kellett ahhoz, hogy Isten megbocsásson az embernek. Mert Isten nem a kereszt áldozatért, nem a vérért bocsát meg, nem Jézus vérért bocsát meg az embernek. És érvel mellett, és ír róla nem tudom hány teológiai cikket és könyvet, egy csomó ember elolvasta, keresztény emberek, és igazat adnak neki. És miközben igazat adnak neki, aközben megutálják a Bibliát. Megbotránkoznak a Biblia tanításában, ami azt mondja, hogy vér nélkül nincs bűnbocsánat. Világosan elmondja a Biblia, hogy Jézusnak meg kellett a kereszten halni azért, hogy Isten megbocsásson a bűnösöknek, és visszafogadja őket magához, és megáldja őket. Erre megbotránkoznak ebben a tanításban ezek az emberek, mert hittek a tévtanítóknak. Summa-summarum, testvérek, hogy a lényeget értsük, Péter is erről beszél, de Pál apostol is erről beszél, hogy a tévtanítók a kereszténységnek a szívét támadják meg. Ismétlem, a szíve a kereszténységnek az az Istentől kijelentett, kinyilatkoztatott és nekünk írásba ideadott hittudomány, hittan. Ebben áll elénk Jézus Krisztus, ebben áll elénk a Szentlélek, ebben áll elénk a mi mennyei édesatyánk. Itt van előttünk, hogy így mondjam. Egy koherens, integráns, élő valóság tulajdonképpen. Ezt nem szabad birizgálni. A tévtanítók pedig ezt kezdik különböző módon birizgálni. Nézzük másodszor, testvérek, hogy mi a tévtanítóknak a módszere. Azt mondja Pál apostol, nyájas beszéddel, illetve később hízelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét. Ugye a keresztény emberek azok általában, így mondja Pál, ártatlanok. Ez azt jelenti ez a kifejezés itt, hogy jóhiszeműek. Ők nem ilyen gonosz emberek mindenkire rossz szemmel néznek, meglátnak egy másik embert, aki Jézusról beszél, és rögtön arra gyanakodnak, hogy ez valami tévtanító lehet. Nem, hanem mindjárt úgy fogadják, mint egy testvért. Így volt a régi időkben, és ott volt ez a római gyülekezet, jöttek, mentek ott mindenféle emberek, nem egy ilyen negatív előítélettel néztek az embereknek, ez biztos valami gonosz, romboló ember, aki támadja a kereszténységnek a szívét, hanem olyan nyitottak voltak. Jö, hát te is Jézus közé, gyere akkor, hát te is őróla beszélsz, hát gyere közénk, hát Isten hozott közöttünk, na, van valami mondani való, tanítás, üzenet, vagy valami a szíved, hát mondd el nekünk. És ártatlanok, jóhiszeműek. És mit mond az apostol, hogy ezeket a jóhiszemű, gyanútlan keresztjéneket, ezek a tévtanítók nyájas beszéddel és hízelgéssel becsapják. Egy olyan stílusuk van, ami úgy kedvessé teszi őket az emberek előtt. Olyan modoruk van, oly módon beszélnek, hogy úgy eloszlik az embereknek a gyanakvása is, ha még esetleg volna a szívükbe, mégis valahol, és megnyitják a szívüket ezek előtt, az emberek előtt, és a mondani valójuk előtt. És egyszer csak azon kapják magukat, hogy félrevezették őket. Becsapták őket, nyájas beszéddel és hízelkedéssel. Hát testvérek, ezt ismerjük mi mindenhonnan a világból, saját családjainkba, munkahelyi közösségéken, egyéb helyeken, hogy vannak ilyen hízelkedő, nyájas beszédű emberek, akik jönnek, és egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy jó, becsaptak minket. Kihúzták a pénzt a zsebünkből, félrevezettek bennünket. Jó, palira vettek bennünket, ugye. Jó, becsaptak bennünket. Hát a keresztjének között is vannak ilyen emberek, testvérek, és nem egyértelmű róluk, mindjárt az első pillanatban, hogy ők valami rosszindulatú, tévtanítók, akik félre akarnak itt minket vezetni, nem mindjárt egyértelmű. És Pál apostol azt mondja, hogy éppen ezért is kell nagyon figyelni arra, hogy mit mondanak. Nem arra kell, hogy hogyan mondják, hanem hogy elsősorban mit mondanak. Mert nyájasan beszélnek, hízelegnek. Olyanokat mondanak az embereknek, testvérek, hogy az ember úgy tetszik az embernek. Hát, a bűnöket nem ítélik el annyira. Na hát, ugye csak kis gyengeségek azok. Hát persze. Az emberek üdvözülnek, mert Isten mindenkit szeret. Jaj, hát mindenki üdvözül, mert Isten mindenkit szeret. Nincs is pokol tulajdonképpen. Ha van is pokol, az is üres. Vannak ilyen elméletek például. Üres. Mert Isten szeretete nem enged, hogy senki, hogy pokolba jusson, örökre elkárhozni, ilyen nincs. Jaj, de jó ezt hallgatni. Szabadok vagytok bármit cselekedni. Ó, hát ha éppen abortusz, hát abortusz. Ha homoszexualitás, hát homoszexualitás. Ezek nem bűnök, ezek szabad. Minden szabad a hívőknek csinálni. Lehetnek nyugodtan liberálisak a hívők. Nem kell olyan törvényeskedőnek lenni. Hát persze, hogy jó ezeket hallgatni, mert az ember, a bűnös ember szívéhez közel állnak ezek a mondani valók, és jaj, hát nincs olyan, hogy végső igazság. Hát minden relatív, hát mindegy, hogy valaki katolikus hitű, vagy református, vagy iszlám hitű, vagy hindu, hát mindegyik vallás ugyanazt az Isten tiszteli és szereti és követi, nem? Mindegy, hogy hova tartozik valaki, csak tartozzon valahova. Olyan, hogy tévtanítás? Nincs is tévtanítás. Hát minden tanítónak igaza van a maga módján, nem? Nincs tévtanítás, meg igaz tanítás. Igaz tanítás sincs. Az igaz tanításban is van hazugság és hamisság. Az egész világ ilyen posztmodern módon gondolkozik, ilyen relativista módon gondolkozik, és jön a tanító, a keresztény, és ő is elkezdi ezt mondogatni. Kiáll a szószékre, és azt mondja az embereknek, drága testvéreim, hát Isten igéje itt van előttünk, ezt így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni, meg amúgy is lehet érteni, meg emígy is lehet érteni. Hát légy szíves, választhatok, hogy ti hogy értitek. Mert az Isten igéje nem egyértelmű és nem világos, nem fekete és fehér, hanem ilyen különböző opciók vannak, hogy te így érted, ő meg úgy érti, az meg úgy érti. Hát szeressétek egymást, ha nem is úgy értitek mindnyájan, ahogy kell. Testvérek, ezek a mai embereknek ilyen szimpatikus dolgok, és úgy vezetik félre az embereket ezekkel a beszédekkel, hogy csak na. Hízelkedéssel és nyájas beszéddel, a szívük, a szájuk íze szerint beszélve, egyszerűen eltéveítik a tévtanítók az embereket az Isten igéjétől, az Isten kijelentett szavától. Ezek az emberek, testvérek, pontosan úgy van, ahogy már másutt is olvassuk a Bibliából, hogy báránybőrbe bújt farkasok. Ezek báránybőrbe bújt farkasok, akik azt mutatják, hogy ők az Úr gyuhai, gyermekei, követei, de különben nem azok, hanem egyenesen a sátánnak a küldöttei az Isten népe között. Nyájas beszéddel, hízelgéssel becsapják a gyanútlan, jóhiszemű keresztjéneket. A harmadik dolog, amiről még szeretnék beszélni, hogy milyen motivumuk van ezeknek az embereknek. Mi a tévtanítók motivuma? Azt mondja Pál apostol, hogy ők nem Jézusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak. Így mondja, nem a Krisztusnak szól. Az apostolok és az ő nyomaikban járó emberek a Krisztusnak szolgálnak. Mert Krisztust tartják a megváltójuknak, az uruknak, őt úgy tekintik, hogy ő hívott el minket, hogy az ő nevét, az ő művét képviseljük ebben a világban, az ő igazságát mondjuk az embereknek. Mi neki szolgálunk, én is neki szolgálom, és ti is sokan vagytok, akik elmondjátok, hogy én az Úrnak szolgálok, nem másnak, neki szolgálok, az én megváltómnak, a világ urának. Én neki szolgálok. Ezek az emberek, mondja az apostol, nem neki szolgálnak, hanem a hasuknak. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ők csak saját magukkal törődnek. Ők a saját dicsőségükkel törődnek. Ők akarnak megdicsőülni, felragyogni. Ezek az emberek, akik központba akarnak kerülni, akik ragyogni akarnak, akik tündökölni akarnak, akik élvezni akarják, hogy fölnéznek így rájuk, mint hogy ti most itt fölnéztek rám, mert egy méterre fölöttetek állok. De ez, ugye némelyiknek ez olyan jó, hogy nem ott ül lent, hanem fölnéznek rá. Hát szeretjük ezt, hogy így a középpontba legyünk. És ránk figyeljenek. Most én szólózok itt, és akkor rám figyeljenek a többiek. Körülöttem forogjon a világ. Ez olyan jó az embernek, mert van bennünk egy ilyen dicsvágy, hogy nem Istennek adjuk a dicsőséget, hanem magunknak elraboljuk, hogy nekünk legyen dicsőség. Mi tündököljünk, mi ragyogjunk, mi legyünk a nagyok. A mi akaratunk érvényesüljön. Hát testvérek, azt mondja, ezeket az embereket, a tévtanítókat nem Jézus érdekli, hogy az övé legyen minden dicsőség. Nem túl akarnak mutatni magukon, hanem önmagukra akarják terelni az emberek figyelmét. Mellékesen ki akarják húzni a pénzt a zsebükből, hogy jót eletömjék a saját zsebüket. Vannak testvérek, egészen elképesztő dolgok, amikor ilyeneket mondok, akkor némelyik azt mondják, hogy hát ilyen nincs, de van. Nagy evangélizátor. Aki könyveket ír, meg ilyen-olyan evangelizációkat szervez szanaszét mindenhol. És akkor kiderül, hogy tulajdonképpen őt saját magának gyűjt támogatókat, mert egy politikai pártot akar szervezni, amelynek majd ő áll az élén, amely párt majd Magyarországot keresztjénné teszi, és amelynek hullámain ő a miniszterelnökségig szárnyalhat. Hát testvérek, már bocsánat. Mi csoda? Hát egy evangelizátort nem a Krisztus érdekel, hanem a Krisztus evangéliuma a szájában egy ürügy arra, hogy ő maga megdicsőjön, hogy utána egy olyan dolgot csináljon, amit nem lehet megcsinálni, és nem szabad megcsinálni. Mert olyan nincs, hogy egy miniszterelnök vagy egy politikai párt Magyarországot keresztjénné teszi. Nem kaptunk semmiféle ilyen bibliai parancsot, hogy tegyük keresztjénné Magyarországot. Azt a parancsot kaptuk, hogy hirdessük Krisztus evangéliumát, és majd aki hisz, az keresztjénné lesz. Aki meg nem hisz, mert nem hisz, az meg nem lesz keresztjén. De hogy itten egy keresztjén kurzust vezessünk be, és egy ilyen keresztjén diktatúrát építsünk ki, hát erre semmiféle bibliai parancs nincs. Ezzel már próbálkoztak a történelem folyamán, mindig becsődöltek vele. Testvérek, nem a Krisztusnak szolgálnak, hanem a hasuknak. Ha tetszik nekünk, ha nem. És vigyáznom kell nekem is, és nektek is, hogy véletlenül se a hasunknak szolgáljunk, hanem mindig maradjunk a Krisztusnak a követésébe, aki a keresztfára ment, onnan föltámadt és a mennyekbe van. De a tanítványnak azt mondta, hogy aki utána akar jönni, az vegye föl a keresztjét, és kövesse őt önmagát megtagadva minden napon. És akinek ez nem tetszik, az elmehet mögüle. Aki enélkül akarja őt követni, nem teljesítve ezt a követelményt, annak tele lehet a szája Krisztussal, meg nem tudom mivel, kegyes dumákkal, de az inkább jobb lenne, ha befogná a száját. Mert Jézus azt mondta, hogy aki ő utána akar menni, az vegye föl a keresztjét minden nap, és önmagát megtagadva kövesse őt. És utána szolgálhat majd neki. Az ő szolgálata az nem az emberről szól, nem a tévtanító fenségéről és gazdagságáról és jó módjáról, hanem a Krisztusnak a gyalázatáról, a keresztjéről, illetve dicsőségéről, a trónjáról. Motívumok. Az utolsó pont, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez az emberekhez, akikről kiderülnek mindenféle sumákságok. Azt mondja Pál apostol nekünk, hogy kérlek titeket, testvéreim. Érdekes, hogy Pál nem nagyon parancsolgat, hanem kérled. Ez egy nagyon nyomatékos kérés egyébként. Kérlek titeket. A római levél 12. részében ezzel kezdi a levélnek a nagy etikai tanítás, tanító részét, hogy ott is, hogy kérlek titeket. Nyomatékosan, erősen, itt is ez a nyomatékos, erős kéré. Kérlek titeket, testvéreim. Tartsátok szemmel először is, tartsátok szemmel, így mondja Károli, vigyázzatok azokra, tartsátok szemmel azokat, akik a szent hittudományt és hitismereteket megtámadják, és megpróbálják a gyanútlan, óvatlan, jóhiszemű hívőket félrevezetni. Ma is, testvéreim, szemmel kell tartani, számon kell tartani azokat, akik az ellenkezőjét tanítják mindannak, amit a Jézus Krisztus, illetve az ő apostolai és a próféták tanítottak. Szemmel kell őket tartani. Figyelni kell rájuk. Nem szabad őket szem elől téveszteni. Az ügyködésükön kell tartani a szemünket, hogy adandó alkalommal szükséges és alkalmas időben megtehessük ellenük az ellenlépéseket. Ahogy ugye fölmentünk a Füzéri várba, és ha fölmegy az ember a Füzéri városra körülnéz, akkor ott az egész hegyközt, azt hiszem úgy nevezik azt a részt, látja. Mindent lát. Az egy legkisebb dombot, kanyarulatot, útelágazást, minden. Ott voltak fönt, és figyelték az őrök ugye régi időkben. Ki jön, ki megy. Na, hoppá, egy ellenséges tatárcsapat. Ugye? Na, készüljünk csak fel, meg tegyük meg a szükség. Figyelni kell, őrködni kell, ugye. Falaidra Jeruzsálem őröket állítottam. Őrködni kell, figyelni kell a lelki ellenfelekre, akik mint egy bárány bőrbe vült farkasok ott téblábónak a hívő emberek között, és mondják a munkájukat. Hogyha nem figyelünk rájuk, és nem tartjuk szemmel őket, akkor úgy érzik, hogy ők akadálytalanul működhetnek. Ők mivel érzik, hogy nem törődik velük senki, nyugodtan mondják a magukét, mennek, s mondják a magukét. Emlékszem arra, amikor idejöttünk ebbe a gyülekezetbe, volt egy elég nagy ifjúsági kör a kezdetén, és egyszer csak megjelentek közöttünk mindenféle pünkösdista fiatalok. Arra lettünk figyelmesek, hogy miközben ima közösség volt, ezek ottan hangosan morogtak, úgymond, ugye idézőjelbe teszem, nyelveken szóltak, hát az nem az, de mégis ők azt hitték, hogy most ők nyelveken szólnak, és ott morogtak össze-vissza, és még ez hagyján, hanem utána, amikor vége lett az ifjúsági órának, ugye fiatalok szépen elmentek, ők meg itt a kapuba megálltak, azt elkezdték őket elfogdosni, hogy gyertek csak, hogy beszélgessünk mi egy kicsit ezekről a... Beszélgessünk egy kicsit, ugye. És akkor kiderült, hogy miről beszélgetnek, hogy hívják őket innen máshova. De még ha jó helyre hívták volna, de tévejgő gyülekezetbe hívták volna ezeket. Egy szektába hívták volna őket. És akkor kellett nekem is, meg többeknek, föl kellett lépnünk ellenük. És szemmel kellett, megmondtuk nekik, hogy jöhettek ide, de figyelünk rátok. És nem szabad a kapuba és sehol másodt a mieinket revolverezni. És különben pedig gyertek hozzá, mondtam nekik, és ha ezekről a nyelveken szólás, meg Szentlélek keresztség, meg ilyen dolgokról akartok beszélgetni, akkor üljünk le, azt beszéljük meg. Én szívesen beszélgetek veletek. Ha meg nem akartok velem beszélni, és nem vállaljátok ezt, amit most mondtam, akkor légy szíves, menjetek el innen. A következő alkalomra nem jöttek. Tehát szemmel kell tartani, mert különben azt hiszik, hogy akadálytalanul ügyködhetnek. És vezethetik félre a gyanútlan és jóhiszemű és hitben erőtlenen, még ismeret anyagban gyengélkedő hívő testvéreket. A másik dolog, amit Pál apostol mond a hívőknek, hogy tartózkodjatok tőlük. Ne csak szemmel tartsátok őket, hanem tartózkodjatok tőlük, vagyis forduljatok el tőlük, szakadjatok el tőlük, és szüntessétek meg velük egy idő után nyilván a kapcsolatot. Hát testvérek, Pál apostol a tévtanítókkal szemben látjuk, hogy nem ismer pardont. Itt ebben a római levélben van egy elég hosszú rész, amiben az erőtlen hívőkről beszél. És arról, hogy az erős hívők, akik hitben már jól talpaltak, azok hogy viszonyuljanak ahhozokhoz a hívőkhöz, akik még kevésbé jól talpaltak, nem tudnak annyit a hit dolgairól. Ott Pál apostol mindig arról beszél, hogy az erőtlenek hordozzák, az erősek hordozzák az erőtleneket. Karolják fel őket, ne ítélgessék őket, szeressék őket. Hívő testvérek, ők is. De Pál apostol testvérek a tévtanítókkal szemben egész más hangot üt meg. A tévtanítók nem erőtlen testvérek, ők ellenségek, akiktől el kell szakadni. Az erőtlen testvérek nem kell elszakadni, őket szeretni kell, azt tanítgatni kell. De az erőseknek kötelessége, hogy meg az erőtleneknek is, hogy a tévtanítóktól elszakadjanak. Milyen keményen beszél Pál például a Galata levél első részében azokról, akik az evangéliumot megtámadják. Azt mondja, átkozott emberek ezek, mert Isten igazságát elferdítik. Azt mondják, hogy nem csak Krisztus által üdvözülünk, hanem még a törvényt is be kell tartanunk, és csak akkor fogunk üdvözülni. Ez meghamisítása az evangéliumnak. Ez ellen a leghatározottabban föllép. És azt mondja a hívőknek is, hogy ti is lépjetek csak föl nyugodtan. Tartózkodjatok tőlük, szakadjatok el tőlük. Nem ismerhettek velük szembe pardont. Fizikai erőt természetesen nem lehet alkalmazni velük szemben, de el kell tőlük különülni. Ahogy ők elkülönültek a szent tudománytól, ti is különüljetek el őtőlük. Pál testvérek abban a reményben írta ezeket a dolgokat ezeknek a római keresztényeknek, hogy komolyan veszik a szavait. És remélem is, hogy komolyan vették annak idején, és nekünk is azért szólnak ezek az ígék, testvérek, mert komolyan kell vennünk őket. Az apostol azt akarja, ezzel zárja le itt a gondolatmenetet, hogy a keresztény emberek azok ártatlanok legyenek a rosszban, és bölcsek a jóban. Vagyis ne legyen közük a hamis tanítókhoz és tanításaikhoz, ettől és ezektől maradjanak ők ártatlanok, tiszták, viszont amiben nagyon legyenek bölcsek, amiben menjenek előre és haladjanak előre, az a szent tudomány ismerete. Nekünk is, testvérek, ez a fő feladatunk, hogy egyre jobban belemélyüljünk a szent hit tudományba, az apostoli tudományba. Hogy értsük meg Krisztust, Krisztus evangéliumát, a Bibliának a belső összefüggéseit, Isten kijelentésének a távlatait, mélységeit. Igyekezzünk ezt minél jobban megragadni, eszünkkel fölfogni, hogy mit kell nekünk hinni tulajdonképpen. Legyünk készek arra, hogy mindig tanítsanak bennünket. A jó pap is holtig tanul, meg a jó gyülekezeti tag is. Mindig legyünk készek arra, hogy tanuljunk valamit az Úrtól, az Úr dolgairól. Őrizkedjünk attól, ha úgy érezzük, hogy vagy alázzuk meg magunkat, ha úgy érezzük, hogy én már mindent tudok. Nekem már nem lehet újat mondani. Nem, testvérek, mindig lehet nekünk újat mondani. Mindig lehet minket tanítani. Kell, hogy legyünk rugalmasak, legyünk nyitottak az Isten igéjére. Ha valamit nekünk az igéből világosan elmagyaráznak, azt forgassuk a szívünkbe, fogadjuk be, építsük be az egész életünkbe. Engedjük, hogy az legyen a mi hitünké. Azt szabja meg azt, hogy hogyan élünk, hogy viselkedünk a világba. Hogy éljük meg az keresztény közösségünket, akár itt Újszegeden is. Hogy mit hirdetünk az embereknek a világba. Mindig ide megyünk vissza, testvérek, a kereszténység szíve. A tiszta tanítás, amely tulajdonképpen maga Krisztus. Maga a Szentlélek, maga az Atya. Nem lehet elválasztani, nem lehet szembeállítani. A kereszténység ismétlem nem érzésekről, nem hangulatokról, nem élményekről, meg nem tudom én miről szól, hanem Krisztusról, az igazságról, az igazság beszédéről, az igazság lelkéről. buzdítalak benneteket, és mivel az apostol is ezzel fejezi, én is ezzel fejezem be, azt mondja, az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Mert kegyelem nélkül mindenre a küzdelemre és harcra képtelenek vagyunk, gyengék vagyunk. Anélkül ez nem megy. Szükségünk van Jézusunknak a segítségére, hogy megálljunk ezekkel a tévtanítókkal és tévtanításainkkal szembe, és ragaszkodjunk, és az igazság beszédéhez, az ígéhez, és elmélyüljünk abban. És egyre jobban átjárjon bennünket, és egyre jobban annak az szellemébe éljünk, szolgáljunk, végezzük a missziónkat. Segítsen bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, hogy őt kövessük ebben a kegyességi vonatkozásban is, amit ma elénk tárt az ígéből. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te eljöttél erre a földre. És köszönjük néked, hogy legyőzted a sátánt és szolgáit. Köszönjük néked, hogy te vagy a győztes Úr. De látod azt, Urunk, hogy a te népedet a sátán hogy támadja tévtanítók, hamis proféták által. Hogyan akarja megrontani az igaz hitet, az igazi szent kegyességet, a valódi szeretet közösséget, mely igazságban van. Hogyan akarja megrontani egyházadnak a világban való misszióját, küldetését. Ó, Úrunk, köszönjük néked, hogy biztatsz minket, hogy az Úr megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar. Köszönjük néked, hogy nem nekünk kell lebírni a sátánt, illetve küldötteit, szolgáit, hanem te vagy az, aki legyőzöd őket. Köszönjük, Urunk, hogy azt javaslod nekünk, hogy a tévtanítókat tartsuk szemmel, és különöljünk el tőlük, de pozitíve azt is tanácsolod, hogy mélyüljünk el a szent tudományban. Áldunk téged a Bibliáért. Áldunk téged azért, hogy a Biblia egyértelmű, világos, fekete és fehér. Köszönjük néked, hogy a Biblia az igazságnak a beszéd, és köszönjük, hogy a te szent lelked, az igazság lelke, aki meg tudja velünk értetni a Bibliát helyesen és igazán. Hogy nem emberekre kell hallgatnunk ebben a tekintetben, hanem magára, a szent lélekre, aki tanít minket az ígéből. Segíts minket, Urunk, hogy a te drága szent szavadat, kijelentésedet egyre mélyebben, egyre átfogóbban értsük, forgassuk a szívünkbe, hadd legyen életünk meghatározó tényezőjévé. Áld meg az életünket, Urunk, és áld meg a te néped életét. Add, hogy meg tudjunk maradni az igaz tudományban, az igaz kegyességben, az igaz közösségben, és az igazi biblikus misszióban is. Köszönjük néked, hogy odabízhatjuk rád gyülekezetünket, kérünk, áld meg a távol lévőket, áld meg a hazaérkezett testvéreinket, áld meg az itt nyaralókat, kérünk téged, hogy a te szeretetedben, a te igazságodban tudjunk egyek lenni. Áld meg, kérünk, azt a családot, akik ma kereszteltek, áld meg ezt a kicsin gyermeket is, akit megkereszteltünk. Hordozd őt, és add, hogy a tied lehessen, téged szerető, téged követő, lányá és nővé, asszonyá cseperedjen. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket, gondozóikat, légy velük, áld meg, erősítsd, gyógyítsd őket a te akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy mindenért téged dicsérhetünk, és mindenért neked adhatunk hálát. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen.